Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
Jó napot kívánok, köszöntjük a kedves hallgatókat itt a Rádiókafén a Kulturrallival, Pár Julcsival. Két éve beszélgetünk kultúráról, és megszoktuk, hogy nagyon izgalmas témákat találunk.
A mai témánk pont erről, az élmény megosztásról, a történetmesélésről, egy kicsit távolabbi fogalommal indítva a mesemondásról is szól, és ehhez két fantasztikus szakértőt, hozzáértő embert hívtunk ma vendégségbe, méghozzá első vendégünk Lici Szabad Boglárka, mesemondó, néprajzkutató és a Meseszó Egyesület elnöke. Köszöntünk Bugi itt a stúdióban.
Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és Fazekas Somát is köszöntjük, az Index Marketing vezetőjét, marketing igazgatóját. Köszönjük, hogy eljöttél, Soma.
Én is köszönöm a lehetőséget, üdvözöllek titeket is, és a hallgatókat is.
Arról beszélgettünk Julcsival, hogy van egy olyan érzésünk, és lehet, hogy itt el fog dőlni a következő 40 percben, hogy rosszul látjuk, rossz a feltételezésem, a feltételezésünk, hogy nagyon-nagyon sok minden visszanyúlik a meséhez, a mesemondáshoz, storytelling, narratíva, és még sorolhatnám. Igaz ez a megállapítás?
Szerintem abszolút igaz, mert ugye az ember, mint kultúrában élő lény, történetekkel veszi körbe magát, történetekkel fejezi ki magát. Én ezt abszolút úgy látom, hogy a történetek azok onnantól kezdve, hogy felkelünk, teljesen egészen addig, hogy lefekszünk, de még éjjel is, amíg álmodunk, ott vannak velünk, és amikor ezeket szóba foglaljuk, a szóbeliségbe ez így kinyilatkozik, akkor onnantól kezdve válunk mi az egész történelemnek, meg így a kultúrának is a részévé. Ez kicsit lehet, hogy ilyen magas röptű volt így indításnak, de hát nagyon fontosak a történetek.
Megfejelem a magas röptű gondolatot. Na. És én is egyetértek, szerintem is nagyon fontos, szerintem is velünk van. Ugye egészen, hogyha így a kromanyoni emberig visszamegyünk időben, akkor ugye a barlangrajzokkal már elindultak a történetmesélések, és ugye ezeket időről időre újabb és újabb rajzokat találnak, amiből egy vadászatot és zsákmányszerzést sikerült megörökíteni. Aztán ez ugye az egyiptomiaknál még jobban előjött, hiszen ott ugye a hadvezérek mesélték le a történeteket hieroglifákkal és minden egyébben rajzolták le ugye a papiruszokra ezeket a történeteket, és hát a mai napig ez, én azt gondolom, hogy sok-sok sorozatban, filmben, reklámban, marketing egyéb területein, újságírásban, mindenhol fellelhető.
Egy picit kanyarodjunk vissza, nem egészen az ősember korszakáig, de azért is gondoltam Bugit megszólítani ebben a beszélgetésben, mert hát egyrészt minden szentnek maga felé hajlik a keze, nem szeretném magamat szentnek beállítani, de hát azért a hagyományos kultúrából jövök én is, és nagyon fontosnak tartom bizonyos gyakorlatok átültetését a mai modern kori ember világába és kapcsolati minőségeibe. És én azt gondolom, hogy a mesemondás, vagy bővít hetjük ki talán a történetmesélés irányába is ezt a dolgot, egy nagyon-nagyon fontos társas kapcsolati elemünk. Hogy látod te a jelenét most a mesemondásnak, vagy a történetmesélésnek?
Mindjárt elmondom, hogy látom, de még somára annyit kapcsolódnék erre a gondolatra itt a történelmen, itt végigvezetve ezeket, amiket mondott, hogy igen, abszolút, az ember az egyetlen olyan élőlény, aki abban különbözik a többi élőlénytől, hogy beszél, és nem csak, amikor beszél, nem csak információt oszt meg, hogy ez itt egy víz, vagy itt ülünk a stúdióban, hanem történeteket, tehát narratívákat oszt meg, amikben ugye ott vannak, van benne egy cselekmény, és van benne egy időbeli eltolódás, és ez például már a barlangrajzokban is, ha csak a rajz de ugye ott van, hogy igen, elfogtuk a mamutot. Amikor engem a meséről kérdeznek, én mindig el szeretem mondani, hogy egyrészt vagyok egy kicsit ilyen folklornáci abból a szempontból, hogy jó, hogyha tudjuk, hogy ez két különböző dolog, ugye a történetmondás, meg a mesemondás nem különböző, hanem van ez a minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Tehát egy nagy buborékot szoktam felrajzolni, amikor ezt tanítom, hogy az a storytelling, ugye a történetmesélés, és abban a mesemondás, amikor én azt mondom mesemondás, és gondolom te is a népmesemondást értjük rajta, tehát itt most a műmesékkel nem foglalkozunk, hanem ugye a szóbeli epikus.
Andersen műmese?
Igen, abszolút. Ahogyha már folklorizálódik, és ez egy megint
tovább. Csak a hallgatók miatt, magam miatt is tegyük tisztába, hogy hol van a műmese határa, de a 77 magyar népmese, az nem műmese.
Így és Gyula, ugye 77 magyar népmese, de nagyon átírta azokat. Tehát
na
az már megint
ezt akartam én is behozni, hogy azért nem mindegy.
Akkor talán, a Grimm?
Grimm még gyűjt kiütötték, de átírt, tehát az a határeset ugye a 19. századi nemzeti öntudatra ébredéssel indult
akkor
el, a
Grimmékkel.
Az igazi mese, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én ugye az egyéniség kutatóiskolának a híve vagyok, ugye ez az 1940-es években Ortutai Gyula, akit sok más szempontból szíthatnánk, de az, amit a néprajztudományért tett, tehát hogy megalapított ezt az irányzatot, az számomra nagyon szimpatikus, én ebből a szempontból figyelem a meséket. Ennek az a lényege, hogy ugye előtte a mesekutatók a textre fókuszáltak, például Grimmék is, ugye a földrajzi történeti iskola követői később, tehát azt, hogy minél több mesetípus legyen, minél több szöveg legyen a tarsolyunkba, ezzel szemben az egyéniség kutatóiskola hívei meg úgy gondolták, hogy oké, akkor ki is mondja el ezeket a meséket? És őt szeretik abban a közösségben? Milyen ember ő? Mit olvasott? Volt katona? Milyen az etnikuma? Milyen vallású? Mert ezek mind befolyásolni fogják azt, hogy az ő meséiben, és ez a nagy slusszpoénja az egésznek, hogy azok a szövegek, amik majd az ő szájából, hát a szöveg nem, hanem a hang jön ki a szájából, és amikor papírra vetjük, ugye, akkor válik szöveggé, hogy abban például egy templom, mondjuk egy mesében megjelenik, az hogy fog kinézni? Az attól függ, hogy őt milyen kulturális környezet veszi körül.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert én picit gondolkodtam, hogy hol fogtok ti kapcsolódni egymáshoz, és most látom, hogy jó volt a felvetésünk, mert abszolút kapcsolódtok, mert most már értem, hogy amikor mondjuk egy médium, egy sajtótermék kategorizálása megtörténik, akkor azért történik meg mondjuk az ellentétes oldalról, vagy bármilyen más oldalról, hogy ez, hogy ki mondja,
hát
az
bizony,
ne
mert
legyen
amikor
mindent.
Híreket olvasok, akkor bizony megnézem, hogy milyen platformról érkezik
ez most
az
Magyar
a
Hang, Index, Magyar Nemzet, Telex, 444, bármi. És hogy te ebbe élsz, gondolom.
Én ezt ugye hitelességgel hoznám párhuzamban, vagy erre fűzném fel. Nagyon sok kutatást néztem meg az elmúlt időszakban is, nyilván munkahelyi ártalom is, de gyakorlatilag a hírfogyasztási szokásoknak a első, és egyébként valószínűleg verhetetlen pontja az lesz, hogy hitelesnek kell lenni, hitelesen kell tudni tájékoztatni. És akkor itt van ez a kapcsolódás, igen, amit az előbb ti is felvetettetek, hogy ki mondja, hogy mondja, hogyan jeleníti meg, és nem akarom elterelni a szót, de egy nagyon érdekes dolog jutott most itt hirtelen eszembe. Nagyon meg fogsz hökkenni. A Star Wars. Szerinted
igen.
Ő egyébként ebben hitelese. Azért azok a népmesei motívumok benne vannak, hiszen ugye a kisgyerek elindul megmenteni a hercegnőt ugye a főgonosz ellen, és mondjuk a templom a halálcsillag adott esetben.
Világos.
Ez ebben például, vagy ezt mondjuk te hogy látod, mint...
Hát ráadásul egy ilyen ödipális helyzet is benne van, ugye, amit már az ókori görögök is, meg hát még azelőtt is az archaikus kultúrák is tartalmazták ezt a motivumot, szóval nagyon jó kérdés.
Ezt mennyire
tetszik.
Jó, hogy mondod, mert ez egy toposz gyakorlatilag, hát és az, hogy a hollywoodi filmipar használja ezeket a történeteket, elemeket, mondjuk népmesei elemeket, vagy esetleg mitoszokból ismert elemeket, ez nem véletlen. Azért, mert jók. Tehát egyszerűen olyan alapvető emberi érzéseket, problémákat és ilyen struktúrákat mutat be, amiket kár lenne kihagyni. Tehát az, hogy de egyébként a technikája annak, hogy hogyan teszik ezt mondjuk egy hollywoodi filmben, nagyon hasonlít arra, hogy a népmességnek alakul a folyamat. Tehát az, hogy sosem kezdjük úgy, hogy mondjuk mesélek egy mesét, és egyszer csak megjön egy karakter bemutatás nélkül. Hanem ugye, amikor ott ül Julia Roberts a filmben, akkor ki fog róla derülni, hogy ő kicsoda, mi a foglalkozása abban a filmben, jó vagy rossz karakter, ugyanígy a mesében is ezek így kiderülnek, mert a mesemondó elmondja ezeket. Tehát az, hogy a történetmondás a Star Wars, meg a filmeknél is így van, meg hogy a szóbeliségben is megvannak ezek a szabályok, és ezek néhány ponton hasonlítanak, ez mondjuk egy nagyon jó kapcsolódási pont, és ugye a prop morfológiája óta nagyon szépen tudjuk, hogy melyik népmesei hősnek, karakternek, ő az orosz varázsmeséken keresztül mutatta ezt be, mi a funkciója, milyen problémák vannak, milyen stratégiákat dolgoznak ki a varázsmesékben ezek a hősök arra, hogy a végén a jó elérje, ami vagy elnyerje a méltó jutalmát.
És egyébként az újságírásban, akár a bulvár, akár az újságírásban jellemző ez, hogy az embereknek szükségük van történetre, szükségük van sztorira, szükségük van hősökre, és hogy azt fölemelve lehet eladni témákat? Mert én egyébként azt látom a mindennapi olvasási élményeim, vagy nem éppen feltétlenül élményeim közepette, ez a fajta logika, amit a mesék kapcsán itt megemlítünk, nagyon sok helyen, például az újságíró szerkesztési oldalon visszaköszön.
Abszolút. hogyha egy ilyen akadémiai megközelítés felől szeretném, akkor ugye mi a hír, 5 darab W-re és egy H-ra kell válaszolni, ugye ezek a kérdések, amiket ugye felteszünk.
Ezt ezek... is tanultuk, bocs, hogy közbe vágok.
Még egy kapcsolódási pont. Tehát, hogyha ezek megvannak, és ezekre tudnak válaszolni az újságíron, akkor valószínűleg egyébként a történet az el fogja érni azt a kívánt hatást, és ezt alkalmazzuk ugye a mai napig is. Tehát vannak olyan régről hozott hagyományok, amiket mi is őrzünk ebben a kontextusában. Ami egy másik aspektusa ennek a kérdésnek, hogy azért, és erről majd beszélünk, volt egy nagyon jó mondatod az előbb, hogy a társadalmi részek, és hogy a család és a történetmesélés, hogy ez egyébként ezzel hogy van. Erre majd mondok egy nagyon érdekességet, de befejezem az előző mondatot. Egyszerűen átalakul a hírfogyasztási szokás, és mondjuk, amíg egy történetben vagy egy mesében szeretünk hosszasan olvasni, vagy szeretjük, hogyha ez jól ki van bontva, azért a mai felgyorsult világban, hát azért zanzásítani kell az információkat, és minél tömörebben, minél gyorsabban, minél könnyebben emészthetően kell átadni ezeket az
információkat.
Hatékonyság
az egy kulcsfogalma média fogyasztást tekintve. Mesékben ott is hatékonynak kell lenni?
Nekem
egyébként
nagyon-nagyon tetszett, hogy bedobtassom ezt a hír dolgot, mert itt tudok rákapcsolódni arra, hogy miért szeretem én mégiscsak...
Közbevághatok? Igen. Ha már itt elmegyünk ilyen akadémiai, akkor nem a hírérték a helyes megfelelő, tehát a hírérték inkább, nem feltétlenül a hír, mert sok minden hír, de a hírérték az, ami igazán eladja magát a mesét.
Hogy fogalmaztál? Nem minden hírnek van hírértéke, de minden, aminek hírértéke van, az hír.
Én nem
akartam ilyen akadémiai irányba elvinni a dolgot, én csak azt akartam mondani, hogy ha a műfajokat nézzük külön szedve, akkor nem a mese az, amivel itt nekünk, amivel kapcsolódnunk tudunk mondjuk a hírre, hanem a monda. Mert a monda volt az, ami a tévés rádió előtti világban hírértékkel bírt. Tehát ennek is ugye különböző fokai, hogy memorat, fabulat vagy dite egy adott monda mondjuk szövegszerűen, az ugye befolyásolja azt, hogy mennyire hihető a hír. Egy dite az ilyen, hogy körülbelül a keresztúton összegyűlnek nálunk a faluba éjfélkor a boszorkányok. Ez egy ilyen, nem tudom, erre is biztos megvan a megfelelő sajtós nyelv, vagy ez egy ilyen rövid hír, vagy nem tudom, minek
szalakci.
És aztán, amikor úgy mondod, hogy én, amikor mentem hazafelé a bából éjfélkor, tehát, hogy veled történt meg, az már a memorát, az, hogy tényleg hallottam, hogy ott, és láttam, hogy ez történik, és amikor már ez olyan szép formát önt, hogy művészi formát, tehát benne vannak az ismétlések, gyönyörű, hosszú 3 oldal lenne, ha leírva lenne, olyan jó, hogy ezt mondtad, hogy olvasni, mert ez is mutatja, hogy abszolút kikopott így a mindennapi szóbeliségből az, hogy mesét hallgassunk, vagy mondjuk mondákat mesélnek, nekünk mondjuk az nem is baj lehet.
Nem tudom egyébként, hogy hány szülő mesél valójában a gyerekeknek.
Élő szóval.
Erre van felmérés? Most csak kíváncsiságból.
Biztos, hogy van. Én olyan felmérésekről tudok, hogy az, hogy mi az élőszavas mesemondásnak a haszna.
És mi a haszna?
A szókincs az mérhető, tehát az, hogy azoknak a gyerekeknek, ugye Vajdaságban csinálta valaki ezt a felmérést, kontrollcsoport, egy másik csoport, az egyik csapat gyereknek nem meséltek mesét, a másiknak szóban minden nap. És akkor az év végére hát nyilván szókincs, memória, tehát hogy vannak ilyen...
Hallott szövegértésére vonatkozó kompetenciafejlesztés, szóval azért van...
Vannak ilyen részei, meg van az, amit valószínű, hogy nem mérhető, vagy ha mérhető, akkor nehéz megfog. Mint amikor elmegyünk egy Star Wars filmre, és úgy jövök ki, hogy úristen, jó élmény volt, és hogy mennyire jól éreztem magam, hogy azok az érzelmi benyomások, ugye, amit bármilyen szép művészeti alkotást tesz ránk. Azt így nehéz.
Hát meg gondolom a szülő, tehát van egy szocializációs
van, tehát a szülő-gyermek kapcsolatot igen, azért igen. Így segíti egy rituálé keretében tartani. Tehát azért főként, hogyha mondjuk ezt egy hétköznapi tevékenységhez lásd, egy praktikus tevékenységhez, altatáshoz használjuk. Tehát azért ez mondjuk egy klasszikus kondicionálás is, hogy a gyerek mielőtt elalszik, mesét hallgat, tehát, vagy élőszavas mesemondással segíti őt. De hát aztán, hogy ez funkcionálisan mennyire működik, azért ezt tudjuk, hogy minden gyerek más, és...
Mesélek, ez, tehát vagyok.
Ez azért vicces, hogy mennyire ide került ez az egész, hogy gyerek van, és mesemondás, amikor... Csak 100 vagy 50 évet kell visszamenni bizonyos helyeken, hogy ez csak a felnőttek, szinte csak a felnőttek szórakozása volt a mesemondása egymásnak. Gyerek nagyon ritkán volt ebbe bevonva.
Tehát ez abszolút felnőtt műfaj.
Felnőtt műfaj a
hagyományos közegben.
Igen.
Bizony.
20. századra.
Néprajzos.
Nem tudtam.
Én sem tudtam.
Gyertek el egy mesekocsmára majd.
Nekem anyukám mesélt egyébként, sokat mesélt, és nagyon szerettem a meséket. Jó de magam is olvastam meséket, gyerek. Bossak, anya és Soma valamit szeretett volna neked visszahozni egy témát, azt mondta, hogy volt egy nagyon igen, jó azt, mondatod. Igen, az mi volt?
És azt mondtad, hogy szavamon fogsz.
Szabadon foglak fogni, igen, pont ebbe az irányba is akartam egy kicsit így elterelgetni ezt a beszélgetést. Bogi sokat mesélt nekünk itt a mesék, vagy a történetmesélésnek a közegéről, de hogy mi szeretnénk megcélozni azt, hogy most a hallgató ebből a meséből, amit mi most itt, vagy történetből összerázunk, akkor mit tud saját tapasztalati szinten hazavinni, raktározni, hogyan tudunk társadalmilag vagy emberileg kapcsolódni történeteken keresztül. Nem biztos, hogy ez mindig egy mély lélektani kapcsolódás lesz, lehet, hogy csak egy információcsere, és ez egy időzeles csak, mert hogy azért ez is egy fontos funkciója, hogy informáljuk egymást egy-egy történeten belül.
Nagyon jó volt a végszó, mert erre szerettem volna rácsatlakozni, hogy az információcsere meg az egymásnak elmesélem a napomat. Ugye, hát ez is egy mese, mi történt velem aznap. De pont idefelé hallottam egy nagyon-nagyon érdekes statisztikát, hogy ma egy átlagos 21. századi családban a kommunikáció napi szinten 7-es perc, 7 perc.
Fájó, nem?
Nagyon kevés. Én azt gondolom, nagyon kevés. Bár nem vagyok szakértő, lehet, hogy sok, lehet, hogy pont
nem,
jó.
Nem, rettenetesen kevés.
De nekem kevésnek tűnik ugye a 24 órához képest. És hogy ha társadalmi kérdés, hogy az egymásnak való mesélés, és hogy ez hova vezet, vagy ez miből fakad, ugye belebújunk a telefonunkba, pörgetjük a social csatornákat. Ebben is van egy történetmesélés, vagy egy mese jellegű dolga, hogyha szeretnénk így metaforában ezt átvezetni, de azért a társas kapcsolódásokat, mondjuk a telefon és a folyamatos telefonhasználat valószínűleg nem segíti elő.
Innen fogjuk folytatni hamarosan, szerintem egy nagyon érdekes téma, amit felvetettél. Jövünk vissza, itt a Rádió Cafén a Kulturalit hallgatják, maradjanak velünk pár perc, és folytatjuk.
Kulturali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
Folytatódik a Kulturalli. Krici Szabó Boglárka, néprajzkutató, a Meseszó Egyesület elnöke és Fazekas Soma, az Index Marketing igazgatója a vendégünk Pár Julcsival, és egy nagyon érdekes ponton hagytak abba a beszélgetést.
Így van, bejött a social media, ami nekem mindig nagy veszőparipám, hiszen ha azt mondtad Soma az előbb, hogy 7 percet töltünk élőszavas beszélgetéssel egymással, akkor én bedobnám azt a hétfői képernyőjelentést, amit a telefonom mindig az arcombatól hétfő reggelente. Nem merem kimondani, hogy mennyi időt töltök a telefonom nyomkodásával. Tehát ez egy szörnyű dolog, nyilván rengeteget dolgozom rajta, és rengeteget kommunikálok rajta, amúgy így barátokkal, rokonokkal. Tehát ezt ismerjük, ezt a helyzetet, de hát rengeteg időt szúrok el.
Na kinek mennyi?
Ja, tessék, én nem merem meg.
De elég szíves, egy
nem
igazi néprajzos bátran.
Nem dobja fel. Nem
ja,
dobja.
Ami nekem kicsit kevesebb, mint 5 óra, ilyen 4 óra
nekem
és valahány.
Nekem is 4 és fél. Soma?
Igen.
Most megnéztem. Tegnapi az 4:59.
Na, jó. Hát nem
azért
tudom, ebben mi
lenne. Jó, mondjuk ebben van telefonálás is, de alapvetően...
Hát, de én mennyi? Én nagyon keveset. Van, igen. Élőszavas, telefonálás, és lehet, hogy most már ez lesz az új mesemondás, hogy élőszavas telefonálás. Hát nagyon ritkán telefonálok, sokkal inkább írásban kommunikálok például, ami szintén megint az élőszavasságnak a lényege szerintem az is, hogy nagyon tudjuk érzelmileg árnyalni, és kontextusba helyezni a saját belső rendszerünkkel azt, hogy mi az a tartalom, amit szeretnénk közvetíteni. Viszont úgy érzem, hogy az embereknek a közlendője az nem múlt el, tehát ugyanúgy van bennünk egy közléskényszer, és szerintem nagyon sok ember a mesemondást, vagy a történetmesélét, történetmegosztást az életében felcserélte a posztírással.
Erről csak egy párhuzamot tudok mondani. Nemrég olvastam újra egy Széki asszonynak, a Győri Kali néninek a önéletírását, Kiszáradt az én örömem zöld fája címmel, aminek csak a recepció története szerintem az érdekes, tehát ez az asszony leírta a saját életét, de ilyen kendőzetlenül, hogy házassági kulisszatitkoktól kezdve minden, illetve a falubeli más embereknek az életéről is
és írt. Nagyon sok hideget és igen, meleget
és
is kapott
az a,
erre.
Pont az az érdekes, hogy a közösségen belül mindenki tudta Széken, hogy ezek a történetek vannak, hogy kivel mi történt, tehát ez nem volt számukra új és meglepő, hanem akkor történt a probléma, ugye csak halála után adták ki, ha jól tudom, a kötetet, amikor a külső, tehát hogyha most a social médiára gondolunk, a nagyvilág számára kirakta, tehát megjelent nyomtatásban ez a könyv, és én először egyébként 2016-ban voltam Széken, és egyáltalán nem hoztuk szóba a Kali nénit, és nem erről gyűjtöttünk, mert népi építészetet gyűjtöttünk, de ott az öregek egyből ezt mondták, hogy hát igen, itt is lehet kérdezősködni, de még nem fogunk úgy csinálni, mint az a Kali néni, milyen csúfságot tett, és ez mikor volt? 70-valahányban jelent meg a könyv. Tehát a mai napig beszélik az emberek. Hát igen, nem tudom, hogy Széken így mondják-e, nálunk így mondják, csak
ez már a saját narratívát.
Egyébként az 5 órás képernyi időnek az is egy elég nagy átka, hogy a kifejező készségünk, eszköztárunk, azért az csökken. Én magamon érzem, hogy keresgélnem kell néha szavakat. Tudom, ez lehet, hogy a korra függ össze, de nem erre gondolok, hanem inkább azzal, hogy valóban kevesebbet beszélünk. Még egy megvilágítást szeretnék előhozni. Az pedig az, hogy a népmesébe pontosan látjuk, és te, mint ezzel foglalkozó ember, lehet, hogy jobban tudod, mint én, hogy azért itt csiszolódik évtizedek, századok alatt maga a történet. Tehát a történet kialakítása, azt gondolom, alakul, ha közösségekben alakul. Ez is ugye egy beszélgetés. De ugyanígy én azt veszem észre, hogy a médiában, az újságokban, az online felületeken is bizonyos történeti elemek kiemelésre kerülnek. Gondolom azért, mert rákattintanak, mert érdeklődnek iránta. Van-e a két dolog között összefüggés? Tehát, hogy alakul-e az újságírói teljesítmény annak függvényében, hogy mit olvasnak az emberek? Azt tudjuk, hogy a mesék alakultak annak függvényében, hogy mit tartott jónak a közösség.
Arra gondolsz, hogy mondjuk egy adott témát több oldalról is körüljárunk, vagy és utána megragadjuk az annak a lényegi részét?
Igen, de nem csak arra, hanem hogy például most a pornó oldalak, most elkezdtem híreket látni arról, hogy a pornó oldalakkal mi a helyzet, hogy visszatért az egyik nagy pornófilmkészítő, hogy beperelte.
Hát
hogy
és azért az sem mindegy, hogy a Netflix pont most hozott le egy dokumentum alapú filmsorozatot, aminek az egyik leghíresebb pornó csillaga a főszereplője. Igen. Tehát, hogy azért hogy, így hogy, összekapcsolódik hogy egy csomó történet egymással.
Az emberi logika változott-e 400 év alatt, vagy ugyanaz, csak más felületeken?
Szerintem nagyon hasonló maradt összességében, vagy legalább és nekem az a megélésem hasonló, de nem ugyanaz, mert szerintem sokkal nagyobb az ingerküszöbünk, amit egyszerűen át kell ütni azzal, amivel egy újságot el lehet adni.
Amik a Grimm meséket elolvasodott, az elég durva dolgok vannak. Tehát, hogy még
hát azért szerintem a magyar népmesékben is vannak finom részletek, nem?
Tehát, hogy én azon lepődök meg, amikor a gyerekemnek meséltem még 15 éve, azon lepődtem meg, hogy te jó ég, itt milyen sztorik vannak.
Tehát, igen, csak az nem mindegy, hogy ez milyen kontextusban belehelyezve, és van-e feszültség után oldás, vagy jó, így
bocsánat,
megoldás.
Nem akartam belevágni.
De inger küszöb alatt erre értettem, és egyébként ebben szerintem igaz, hogy egyrészt akinek olvasod, ő ezeket a finomságokat megfogja el, vagy egyébként 25-30 évvel később, vagy 15-20 évvel később egyébként más kontextusban, más élethelyzetben, más, hogy látod meg ezeket a hát finomságokat a mesékben, illetve azért az online világban pedig ott és akkor, és úgy kell elmondanod, és így viszont más szerintem az inger küszöbnek a belépési pontja, mint a mesékben.
Én azt akartam mondani, hogy amikor itt szétszedjük, hogy Grimm mesék vagy magyar népmesék, ez már egy olyan, hogy ugye a Grimm mesékből is, mondjuk Benedek Elek fordításai által, amikor ugye ez egy közlekedő edény, hogy olvasunk, elmondjuk, vannak olyan magyar népmesék, mondjuk, hogyha lehet, hogy 20 évvel ezelőtt gyűjtötte valaki, aminek az a forrása, nem tudjuk visszavezetni, de egy Grimm mese volt, tehát, hogy ez
folklorizálódott.
Így van. Pornó oldalakhoz kapcsolódom, meg az inger küszöbünknek a változása. Igen, a pajzán népmesék azok, például, hogy ide kapcsolódjak, amik most nagyon mennek, két dolog miatt is. Egyrészt azért, mert rövidek, és mivel a figyelmünk, tehát az emberi figyelem az, hogy mennyi ideig képes egy ember arra figyelni, hogy én nem rakok koronát a gyerek fejére, én nem meseszínházas vagyok, én leülök és mondom a mesét. Erre már valószínűleg nem tudnak olyan hosszan figyelni azok a gyerekek, ezt én tapasztaltam, akik telefonoznak, itt kapcsolódva az előző témához sokkal többet, tehát például a budai elit iskolában sokkal rosszabb mesehallgatósággal találkoztam, mint Ópáiban, abban az általános iskolában, aminek 99%-a szociálisan olyan helyzetben van.
Nincs mobil.
Hát igen, az eszközhasználat rövidíti igazából
és a fókuszunkat. És másik pedig az inger küszöböt átütni, tehát hogy régen, most nem akarom idealizálni a múltbéli hagyományos közösségeket, de lehet, hogy egy fehér lófiát is nagyon szépen végighallgattak egy órában, most pedig kell egy, most nem mondom ki a címét annak a mesének, ahogy mi ezt számon tartjuk egymás közt, de a kétszer számú legény, vagy a fehér valamiű lány, elnevezésű népmese kell ahhoz, hogy egyáltalán népmesét meghallgassanak az emberek. Nem akarok ennyire negatív lenni, mert nem ez az általános tapasztalat, de találkozunk ezzel, hogy mesemondás felnőtteknek, ja, akkor pajzán. Nem csak pajzán van. Én például nem mondok ilyen meséket, de van.
Hát mondjuk ez a kétszer számú fiú, ez érdekelne, de...
Küldök át több szövegváltozatot, szívesen átküldök.
Egyébként az ingerküszöb, meg hogy hogyan, meg milyen hatások érnek minket, képzeljétek el, egy nap egy 21. századi embert, minket, 34 gigabájtnyi inger ér egy nap, ami...
Nem tudom kiszámolni, vagy nem tudom értelmezni.
Ebben egy picit segítek, ez 100 000 szó nagyjából, ami ingerként ér minket, és hogyha még közelebb próbálom hozni ezt a dolgot, akkor ez egy nap alatt annyi inger ér minket, mint egy középkori embert egész élete alatt.
De vagy ez a szó, ez kimondva is szó? Tehát úgy érted, hogy...
A beszélgetésünk inger, is.
Hát, hogy az életgyorsasága magával, aha, az, hogy ide mész, oda mész autóval, aha, elmész, hát gondolod, igen, el, még beszélgetni hát, akartál a szomszéd faluban valakivel, hát el kell menni 18 kilométert azért.
Az... Hát meg ez egy viszonylag ugye összetett ingerek, tehát vizuális, taktilis, meg auditív ingerek is érnek minket, sőt nem, hogy érnek, hanem tulajdonképpen szétstimulálnak. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, és hogyha itt ezt a mennyiségre szeretnék most egy picit rákérdezni, mert azért szerintem az a nehéz azt kordában tartani, hogy egy híroldalról, tehát még egy közösségben meghallgattam egy-egy mesét, akkor az úgy pont annyi információt tartalmazott, amennyit így fel is tudott az idegrendszerem dolgozni. Na de most mi a helyzet? Ömlik ránk az info, és hogy abban hogyan lehet így mentális egészséget tartani.
Ez valahova oda vezethető vissza, hogy pont ebből fakadóan, hogy ennyi inger ér minket, szerintem elkezdtünk célzottan felkeresni oldalakat, a saját buborékunkban létezni, és a saját komfortzónánkon belül mozogni ebben a kérdéskörben. Tehát azért az elég jól látszódik, hogy mondjuk milyen módon, milyen szokások szerint olvasnak az emberek híreket. Célzottan, tök tudatosan, ha valaki a gazdaság érdekli, akkor a gazdaságot fogja elolvasni adott hírszájton, ha a politika, akkor a politika, ha a sport, és így tovább.
Tehát Soma, te úgy látod, hogy így megtanultak az emberek ezzel együtt élni, és akkor tudja mindenki a saját képére formálni, hogy mire van szüksége?
Én szerintem egy alapvető emberi tulajdonság, hogy az információra szükségünk van. Nagyon-nagyon sok információt megkapunk akaratlanul is, viszont azok az információk, amikre nekünk szükségünk van, azokat viszont onnan szerzem be, amiben hiszek, hitelesség, és én azt gondolom, hogy az én mondjuk információ ésségemet kellőképpen kielégíti.
Uh-huh. Egy utolsó felvetést, ha megengedek, nagyon érdekes egyébként ez az egész téma, amiről beszélgetünk szerintem, és nagyon mai és nagyon aktuális, tehát örülök, hogy ilyen több szempontból tudunk erről beszélni, de a narratívát hoznám szóba, és egy ország, egy kulturális közegen belül a narratíva változást. Bogi, hozzád fordulok, hogy mekkora szó az, hogyha el lehet érni, hogy egy adott közösségen belül az érdeklődés az másfele mozduljon el, mint egy egyébként korábban. Van-e erre példa? Van-e példa a régi közösségekben? Van-e példa a mai világban? Te ezt hogy látod?
Ezt most még egyszer felteszed úgy, hogy
hát úgy, hogy én azt látom, hogy narratívákban élünk, hogy a történetmesélés összeáll narratívával, most ez lehet politikai, lehet marketing, lehet közélet, nagyon sok megjelenése van ennek, de hogy általában azt látom, hogy egy sodrásba kerülünk, és akkor mi azt figyeljük, egy témát, amit fölemeltek alapok. Egyébként a politika ezt kihasználja, de nem csak a politikára akarok koncentrálni. De én úgy gondolom, hogy egy közösségben van egy érdeklődés, hogy ezt az érdeklődést meg lehet-e változtatni.
Azt tapasztalom, ugye most, hogy egy konkrét példát mondjak, az a roma mesemondó, arlói mesemondó, akiről a kutatásokat végeztem, ő egy hagyományos mesemondó volt, ez azt jelenti, hogy ő hagyományos mesealkalmon is mesélt. A hagyományos mesealkalmak az a fonó, ez nagy dolog, mert ilyen jól tudom, már nem igazán nagyon, talán a Hideg Anna néni tudná minden mondani még. Tehát az, hogy hol tanulja, és hol aktivizálódik a mesetudása. És ugye ő például katonaságban, az 50-es években Debrecenben volt sorkatona, és ott még például kifejezetten kötelező volt a férfi embereknek. Szégyen volt, aki nem tudott férfi ember létére mesélni. Ez egy tény, egy néprajzi tény. Na és a Vili bácsi egy fesztiválon meg volt hívva, és mesélt, és ugyanúgy mesélt, mivel ő egy reprodukáló mesemondó volt, ez azt jelenti, hogy ő nagyon keveset változtatott akár a szövegeken, akár, mert ugye abba a közösségbe tanult meg, ott a, ugye később, már nem a katonaságban, hanem a családi körben, a falusi körben mesélt, ő nem variált, nem változtatott rajta a folklorizmusban, ezzel szemben mondjuk én, ha elmegyek egy fesztiválra, sajnos van úgy, hogy hát nem fejen kell álljak, de meg kell küzdjek azért, hogy az egyik oldalon a patogatott kukoricás, a másik oldalon egy ringispír, közben bejön egy mentőautó, és nekem ezeket, mint ugye népi előadó művész, kezelnem kell, úgy kell kanyarítsam a történetet, tehát sokkal, mivel hogy megváltozott az a közösség, nem is közösség, hiszen egy fesztiválon nem tudom, hogy ki ül velem szemben. Azt se tudom, hogy...
De a mellettem ülőről
most nem azt mondom, hogy azt se tudom, hogy fiú-e vagy lány, de azt se tudom, hogy hova valósi, vagy hogy egyáltalán magyar-e, sokszor még azt se tudom, hogy érti-e, amit mondok. Igen. De a régi közösségben az utolsó hallgatónak is tudta a nagyapjának a lakcímét. Tehát nem az övét, hanem a nagyapjának a lakcímét, vagy a nagyanyjának a...
Tehát őt a változás azért nem volt gyakori.
Tehát sokkal koherensebb közösség
csak lassabb volt, és a mese... Tehát, hogy a mesemondás az egy közösségi, de egyéni műfaj. Ez azt jelenti, hogy a közösség is alakítja, mert egy szűrő van ott a közösségben, hogy beleszól, hogy hé, az nem úgy volt, vagy ezt ne így mond, mivel hogy tudja passzívan azt a mesét.
Ez a komment szekció
igazából.
Nem tudom,
hogy mennyire tudtam kapcsolódni arra,
igen, amit mondtál. Én akkor most fölteszem Somának ezt a kérdést, de másképpen fogalmazva úgy, hogy mondjuk, hogyha az Index egy osztrák lap, egy francia lap, vagy egy magyar lap, ott más a tartalom? Másra van szüksége a közönségnek? Vagy az ember úgy általában ugyanabban a narratívában él?
Hát nem a könnyű a kérdés. Szerintem alapvetően más alap, abból a szempontból is, és nagyon egypontulás válaszom, ugye lokálisan teljesen mást olvasnak a magyar emberek, az osztrákok és a franciák.
Jó, most nem a konkrét témára gondolok, hanem a téma típusra.
De szerintem abban is. Szerintem nagyon sokat számít az, hogy, tehát, hogy nincsenek így kutatásaim, vagy hirtelen nem tudok a farzsamon belül húzni, hogy milyen témaérzékenységgel rendelkeznek a franciák, az osztrákok. Nehéz. Szerintem más.
Én tudok erre egy személyes példával válaszolni, de ha gondotok az, akkor vágjátok ki nyugodtan. Ugye a férjem holland, és járunk rendszeresen Hollandiába. Én hollandul csak passzívan értek, tehát nem beszélem. Mert egy híradót nem tudok értelmezni hollandul. Azt, hogy kiskanál vagy pelenka, azt tudom, mert ugye a gyerekeimhez a férjem hollandul beszél. És pont ugye egy híradót, egy holland híradót néztem, és az, hogy oda ment a riporter egy emigránshoz, migránshoz, bevándorlóhoz nevezzük akárhogy, és megszólította. És nekem ez a kép, hogy itthon én nem nagyon nézek híradót, de ilyet nem láttam. Tehát, hogy az ő narratívájuk, vagy az ők narratívájuk abban az időszakban szerintem, legalábbis amit én láttam, kevésbé. Tehát ez a kép, hogy oda megy hozzá, és akkor nyilatkozzon.
Lehet, de a mesemondó alakítja... A befogadó közeget, vagy a befogadó közeg alakítja a mesemondót.
Ez például ez az Index kapcsán, ez engem nagyon érdekel, hogy,
azért
titeket,
kérdezem.
Igen, hogy érzed, hogy mennyire alakít az, hogy ki a fogyasztója a híreiteknek?
Szerintem azért alakít összességében, és nyilván látjuk is azt, hogy adott esetben mi az, ami... Azért ebből a szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen azért most már elég hosszú ideje piacvezetőek vagyunk, azért az Index márkát elég sokan ismerik. Nagyon sokáig ugye úgy is voltunk híresek, hogy az Index a Magyarország nyitólapja. Tehát ebből a szempontból azért mi egy nagyon nagy tömeget érünk el, és ha ezt most cikkekre lebontom, nyilván be tudjuk lőni, hogy melyik cikket milyen társadalmi rétegbe tartozó ember érdekel, és azt mondom, hogy a saját szerkesztési elveinket azért nem változtatjuk meg, mert valaki olvasott minket tegnap, valaki nem, de hogyha témákra bontom le, akkor lehet, hogy előveszünk egy olyan témát, amire egyébként érzékenyebbek manapság az emberek, és mondjuk nem biztos, hogy az abszolút, ami nagyon csúnyán fogalmaz, a profilunkba illik így egy az egyben.
De meglepi a szekeret.
De így van. Tehát, hogy ezekre, hiszen ugye mégiscsak nekik, vagy őket kell kiszolgálnunk, mint olvasókat, és akkor ebben van szerintem egy húz megerezd meg játék.
Egyébként nekem, ha már a személyes tapasztalás szóba kerül, nekem az az érzésem, hogy a magyar olvasó közeg még mindig komolyabb szinten van, annak ellenére, hogy a bulvár ugye nagyon nagy erővel hódít, még mindig komolyabb szinten van, mint mondjuk egy osztrák, vagy akár egy svéd, arra nekem van személyes példám. Tehát a téma választás, ha csak a címeket nézem, meg hogy miket emel föl, akkor azt látom, hogy Magyarországon még mindig több a politikai, több a közéleti, több a még akár a kultúrával kapcsolatos téma is több téma kerül fölemelésre, ez csak az én benyomásom.
És vajon a politikai kattintások a leggyakoribbak? Közéleti témák?
Én a közéletet mondanám, és akkor ebben sok minden benne van, ebben benne van politika, benne van gazdaság, azért alapvetően mi közéleti szájtként elsődlegesen azért ilyen híreket hozunk és szállítunk, minden mellett, hogy nagyon erős a kultúra rovatunk, nagyon erős a sport rovatunk, de hát nyilván akkor... és ebből fakadóan célközönségünk is, azért mégis azok a fogyasztók, akik valamilyen közéleti témával kapcsolatban keresnek fel minket, külföld, belföld egyaránt. Tehát ha azt mondom, hogy az Indexen ez hogyan alakul, igen, minket azért a közéleti témák miatt olvasnak leginkább.
Hogy mondjak egy nagyon vicces, vagy hát szerintem nagyon vicces példát a politika és népmesék kapcsolatnára, Ámi Lajos szamoszegi mesemondó volt az, aki ő az egyik leghíresebb roma származású mesemondó, hát 360-valahány mesét tudott, három ilyen vastag könyv leírva. Ő mondta az egyik mesének a végén, hogy és ugye a hős, hogy hatalmas lakodalmat csaptak, és még a végén TSZ elnöknek is megtették. TSZ elnök lett belőle. Ugyanakkor nálunk is van, aki úgy meséli a végét, hogy a király akkor adott neki három vármegyét, és ugye ebben nincsen értékítélet, igen, de mindenki érzi azt az aktuál politikai megye-vármegye átnevezés felhangot, és akkor mindenki oda teszi, ahol akarja, ezt mindenki szokta szeretni.
Hát akkor itt a vége, fuss el vége.
Hát ennél nem is lehetnénk frappánsabbak. Nagyon köszönjük, hogy a vendégeink voltatok. Máskor legyenek a hallgatóink vendégei, igen, hogy megint egy mesei elemmel éljünk, de... Azt gondolom, hogy a beszélgetés, az élő szavasság, a történetmesélés, élménymegosztás, az mindennapjainknak nem csak 7 percben kell, hogy a része legyen.
Jó lenne, hogyha így volna. Köszönöm szépen, hogy kicsit beavattatok, két egyébként különböző, de sok ilyen nagyon hasonló nézőpontban nekem az derült ki, mert hogy az ember azért szokták mondani, hogy persze minden változik, csak az ember nem változik, vagy legalábbis főbb vonásaiban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönöm szépen én is.
Kicsi Szabad Boglárka és Fazekas Soma volt a vendégünk, Pár Julcsival. Köszönjük a
figyelmet. Itt a Kulturáliban.
Kulturáli. A kultúrával kerek igazán a világ.